Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. A megszokott augusztusi uborka szezon helyett nem csak a nyártomból, hanem a nyilatkozatok szintjén a szlovákiai politikai élet is. Emiatt szokatlan időben, amikor a belpolitikai elemzők inkább erőt gyűjtenek, kértük meg mai vendégünket, Kollek Zsoltot, hogy segítsen eligazodni az immár állandó válságban levő pozsonyi koalíció lehetőségeit, kilátásait illetően. Vajon várható-e egy előrehozott választás, ki lehet annak fő nyertese, s a szlovákiai magyarság szempontjából mi lenne az előnyösebb? Üdvözlöm a Ma Hét Média Család Adásidő podcastjának mai hallgatóit, illetve vendégünket, Kollek Zsoltot, Lapunk vezető szerkesztőjét. Zsolt augusztus elején, vagy hát már lassan augusztus közepe felé közeledünk. Újságírók számára ugye a nyár az mindig a klasszikus uborka szezonnak a fogalmával volt eddig jellemezve, kivéve talán, ha csak gyors példát akarunk mondani, a 2022-es, tehát az idei év nyarát. Általában a politikai elemző műsorok ilyenkor azért hallgatnak, az elemzők, az újságírók inkább mással foglalkoznak, vagy pihennek. Mégis most voltál szíves, és elfogadtad a meghívásunkat, hogy ami most itt történik a nyár folyamán Szlovákiában, Pozsonyban, a pozsonyi nagypolitikában, hogy ezt egy kicsit azért megpróbáljuk, ha nem is végsőkig kielemezni, de legalább valamiféle összefogható képet erről kialakítani. Így első benyomásod, hogyha rálátásként megérkeznél egy külföldi nyaralásról, mik lennének a keretei a pozsonyi képnek?
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát így a kérdésedre válaszolva az jut eszembe, hogy olyan ez már lassan, mint egy brazil szappanopera, vagy hát mint az emlékezetes Barátok közt, vagyis hogyha elmulasztottuk néhány epizódot megtekinteni, ugyanott folytathatjuk, ahol abba hagytuk. Tehát hogyha valószínűleg sokan itt teszünk június vége felé, egy kicsit elfordítjuk a figyelmünket a politikáról, és most augusztus közepét írjuk, és mintha ugyanott tartana a szlovák nagypolitika. Nyilvánvalóan már hosszú ideje húzódik a konfliktus a kormányon belül, leginkább Igor Matovič és Richard Sulík, a két fő kolomposa ennek a koalíciós válságnak. Hát ugye itt a személyiségek, az egók harcát láthatjuk leginkább, és ebben a tekintetben sok új fejleméről nincs szó, csak a tétje nagyobb, hiszen ahogy telik-múlik az idő a kormányalakítás óta, az, hogy kormányválság van, az nem új, de annak a lehetősége...
Tehát ez egy ilyen permanens kormányválság,
igen,
ugye?
Igen, ahogy ezt a Szovjetunió idején szokták mondani, ez már a pangás időszaka a koalíció életében. Az új az, hogy egyre reálisabb lehetőség az, hogy felbomlik a kormánykoalíció, és előrehozott választásokat tartanak. Valahányszor...
A saját választások?
Szerintem ide kívánkozik a párhuzam 1998-al, amikor a magyar koalíció pártja megalakult az előtt pártokból, és nem jutott idő a belső ellentétekkel foglalkozni, hiszen rögtön a nyakukon volt egy választási kampány, az 1998-as parlamenti választás, amit tulajdonképpen sikerrel vett a magyar koalíció pártja, kormánypárt lett, és hát elindított egy olyan utat, ami megmutatta, hogy igenis lehet egységesen politizálni, lehet ezt szakmai alapon is tenni, nem volt az hibátlan kormányzás nyilván, de hát
nincs
az
is soha hibátlan
természetesen, de ha összevetjük a jelen közéleti állapotokkal, akkor azért van mit tanulni abból az időszakból. Nyilván segítene most is a jelenlegi viszonyok rendezésében, hogyha előrehozott választást rendeznének, hiszen egyre nagyobb lenne a nyomás a politikusokon, hogy a konfliktusokat félretegyék, és az emberek gondjaival, problémáival foglalkozzanak. Persze nyakunkon van így is egy választás, hiszen ősszel helyhatósági választást tartanak, első ízben választjuk egyszer az önkormányzati képviselőket és a megyei tisztviselőket, tehát ez is egyfajta kényszer a politikán, hogy a megoldásokat keresse, de hát azért a legnagyobb tétje minden esetben a parlamenti választásnak van, és én azt gondolom a kérdésedre válaszolva, hogy igenis segítene a képviseletünknek, hogy a frontvonalak rendeződjenek egy előrehozott választás.
Értem. A Dél-Szlovákiából visszatérve Pozsonyba, ugye tehát amikor indult ez a mostani koalíciós kormányzat 2020-ba, azok számára, akik talán nem annyira foglalkoznak behatóbban a politikával. Mindjárt föltűnt, amit te is ugye kiemeltél, ez a turzsalkodás, veszekedés, az feszültség a koalíciót alkotó néhány politikus vagy párt között. Állandó velejárójaként kell ehhez hozzászoknunk. Tehát, hogy akkor, amikor egynél több párt alakít kormányt, hogy szükséges-e most 21. században az új idők új szelébe ezt is hozzátennünk, hogy mindig ilyen zajos lesz a kormányzás, a koalícióról van szó.
A viszonyítási alapunk nekünk felvidéki magyaroknak minden esetben Magyarország. És látjuk azt, hogy 2010 óta egy nagyon stabil kormányzás zajlik ott, ellenben 2020 februárjának végén olyan parlamenti erőviszonyok keletkeztek Szlovákiában, ami magában hordozta ezeket a feszültségeket, egy négy párti koalíció jött létre, ahol értékbeli különbségek is vannak a politikusok között, és hát tulajdonképpen a közös ellenség, ha úgy tetszik, hozta közös nevezőre ezeket a pártokat, hiszen mindannyian abban voltak érdekeltek, hogy a baloldal megbukjon. Ez meg is történt, ugye itt nyilván a Smer vezette baloldalról beszélek, ami azóta fel is darabolódott, és hát ugye jelenleg Peter Pellegrini látszik némileg esélyesebb kihívónak, bár úgy tűnik, hogy igencsak zárkózik a Smer, tehát visszatalál talán a nagypolitika legfelsőbb csúcsára Robert Fico is. Én azt gondolom, kódolva volt ebbe a koalícióba ez a válság.
Az ellenzékhöz visszatérünk, de maradjunk még talán a koalíciónál. Ugye itt van egy ilyen furcsa két szám, hogy amikor indult ez a koalíció, akkor azt lehet mondani, hogy alkotmányos többséggel rendelkezett, most pedig azon próbálnak osztani, szorozni, hogy a 76 képviselő jelentette egyszerű többség miképpen jöhetne össze szeptember után. A négy párt közül pillanatnyilag talán laikus szemlélőként a legnyugodtabb erőként, ugye a Boris Kollár vezette Smerodina tűnik, akik talán rá is játszanak arra, hogy őket nem érinti itt akár a személyi, akár a fölfogásbeli különbség. A szakember szintén így látja ezt. Te hogy látod, hogy lehet egy stabil fundamentje a szlovákiai politikának még néhány választási időszakig a Boris Kollár féle párt?
Hát nekem nem a stabilitás jut eszembe a Smerodináról, meg egyáltalán arról a politikáról, amit Boris Kollár képvisel. Az igaz, hogy egyedüliként ebből a kormánykoalícióból nyitott lehet egy mostani ellenzékkel alkotott közös kormányzásra is.
De
abszolút, és leginkább a választói fogadják ezt el. Ugye hát az SZSZ esetében fel sem merül, hogy a választói támogatnának egy ilyen baloldali kormánykoalíciót, bár van ilyen vágykeltette gondolkodás bizonyos körökben, hogy Pellegrinivel az SZSZ összeállhat, és közös kormányt alakíthat. Én azt gondolom, hogy az SZSZ választói jelenleg nincsenek fölkészülve. Persze soha nem mondjuk azt, hogy soha történhetnek meglepetések a szlovák politikában, rendszerint találunk ilyen meglepetésekre példát a választásokat követően. De én azt gondolom, hogy az SZSZ számára nagy tanulság az előző kormányválság, ami Igor Matovics bukásához vezetett, és a kormány átalakításához, hogy igazából a támogatottságuk mélypontjára ebben a ciklusban akkor jutottak, amikor leginkább feszítették a húrt, és a koalíció felbontása felé tettek lépéseket. Ez azért tanulságokkal jár, és ez is magyarázza, hogy azért meglehetősen óvatos az SZSZ is, amellett, hogy sarkos üzeneteket fogalmaz meg, és tulajdonképpen Matovics fejét követeli, mint egyedüli lehetséges megoldását a koalíciós válságnak, de azért valószínűleg ők is aggodalommal szemlélik a közvéleménykutatási adatokat, hogy hogyan tekint mindenre az SZSZ választóközönsége.
Értem. Hogy itt egy vízválasztó lesz majd augusztus vége, szeptember eleje, a nyár elején ugye épp a most ragozott SZSZ párt határozta meg ezt egy ultimátumként, hogy addig Igor Matovicsnak el kell tűnnie, mondjuk így, a kormányból. Nagy valószínűsége, hogy ez nem fog megtörténni, és hogyha most jól értelmezem a szavadat, akkor ugye egy nagy dilemma elé fog kerülni az SZSZ, hogy most akkor úgy csináljunk, mintha blöffölt volna ezzel az ultimátummal, vagy tényleg töltse be a szavát. Ha jól értem a szavédet, akkor visszakozni fog, ugye?
Nem zárhatjuk ennek ki a lehetőségét, bár érdemes azon elgondolkodni, hogy mi lehetett az eredeti szándéka ezzel az ultimátummal az SZSZ-nek. Ugyanis azt is látjuk, hogy minél tovább marad fönn ez a kormánykoalíció, annál nagyobb terhet viselnek az abban résztvevő pártok. Tehát az SZSZ is úgy érezhet, és szerintem jogosan érezheti úgy, hogy ez a kormányzás, ami az azért a hibák tömkelegét mutatja föl, és nem a megoldásokat sorakoztatja, az egyszer majd rájuk is rájuk ég. És jelenleg a közvéleménykutatásokban ők a legerősebb kormánypárti erő, tehát tulajdonképpen megfordultak az erőviszonyok 2020. februárja óta, amikor meglepetésre földindulásszerű győzelmet aratott Igor Matovics mozgalma, és az SZSZ hát tulajdonképpen éppen csak átlépte a parlamenti küszöböt.
Az SZSZ-től, hogyha átlépünk az általad most említett Igor Matovics vezette Olano mozgalomhoz, fölmerülhet-e még egyáltalán bármiféle realitása annak, hogy hasonló eredményt érjen el Matovics mozgalma, mint a 2020-as választásokon, tehát hogy fölül 20-25% szerezzen?
Ezt nem tartom valószínűnek. Azt gondolom, hogy a parlamenti küszöb megugrás ez egy reális célkötőzés.
Tehát, hogy ennyire, tehát hogy az 1/5 a korábbi eredményüknek, tehát hogy az 5%-ot elérni, az most lesz a számukra a nívó?
Legnagyobb kormánypárként a legnagyobb felelősségét viseli az Olano a kormányzás miatt, ez teljesen természetes is.
Legjobban amortizálódik el, ugye?
Igen, és azok a hibák, amik a kormányzás során megmutatkoztak, azért a legnagyobb politikai felelősséget ők viselik. De ugye az előbb még a gondolatomat, hogy befejezhessem, az SZSZ számára az lett volna igazán fontos, vagy célkitűzés, hogy ők ne úgy tűnjenek fel, mint a kormány buktató erő. Tehát, hogy ők távoznak a koalícióból, ez a koalíció tovább működjön. Ugye erre van is esély, hogy kisebbségi kormányzás folytatódjon, hiszen az emlékezetes szociális csomagot úgy tudta Igor Matovics átvinni, hogy az SZSZ képviselői ezt nem támogatták, de talált független képviselőket a parlamentben, akik megtámogatták ezt a javaslatot. Tehát ebben bízhattak az SZSZ-nél, hogy egyszerre tudják a felelősséget maguktól eltolni, tehát már nem lesznek tagjai a koalíciónak, és vélhetően a koalícióban csalódott választók közül még többen jönnek majd hozzájuk, miközben nem is lesznek kormánybuktató erőként feltüntetve, hogy megégették magukat 2012-ben emlékezetes módon.
Tehát egy mozdulattal két legyet tudnának csapni, ugye? Hát többféle variáció van, ugye egyik, talán ez is egyik a legreálisabbak közül való. A koalícióban már szinte alig beszélnek a negyedik pártról, az Aludyi, a Veronika Remisová vezette az Aludyi pártról. Most, amikor fölértékelődik minden parlamenti mandátumnak a szavazó értéke, lehet-e még valami jelentősége ennek a pár emberre korlátozódó mozgalomnak?
Ugye a parlamenti matematika megköveteli, hogy a Veronika Remisovához hű képviselők, akik leginkább ebben a konfliktusban inkább Matovics oldalán vannak, semmint Szulik oldalán, mindannyian felsorakozzanak. Azt ugye tudni kell, hogy a rivális Kolikovához hű képviselők, ők már az SZSZ frakciójába távoztak, tehát a Zaludyi, mint önálló koalíciós párt gyakorlatilag nem működik, de a képviselőik szavazatai szükségesek ez a parlamenti matematikához. Tulajdonképpen igen, és a preferenciák sem azt mutatják, hogy a Zaludyi esélyes lenne egy következő választáson átlépni a parlamenti küszöböt.
A koalíciónál, de mégis már az ellenzék pacsorába is tekintve, ugye előbb említette egy olyan megoldás lehetőséget, hogy nem koalíciós pártok független képviselői, vagy független képviselők támogatnák meg a kormány egyes törvényjavaslatát, vagy pedig a koalíciót magát. Ilyenkor ugye mindig elkerülhetetlenül fölmerül az egykori képviselő Kotleba pártjának listáján bekerült, immár függetlenként, vagy nem Kotleba párti parlamenti képviselőként funkcionáló emberek. Ugye mindig előkerül ilyenkor a barna inges, a fasiszta jelző. Vajon a te meglátásod szerint a szlovákiai választók jelentős részénél mennyire hat ez befolyásoló erőként, amikor egy ilyen szélsőséges extrém képviselőként mutatnak be bizonyos képviselőket, vagy tényleg olyan képviselőkről is szó van, akik maguk, még hogyha nem is konkrétan, de látásen éreztetik a szimpátiájukat az ilyen extrém ideológiákkal szemben.
Azt tényként kell kezelni, hogy Kotleba mozgalma az tulajdonképpen karanténban volt, és a Republika, tulajdonképpen az utódpárt Uhrikék egy picivel, mondjuk így szolidabban fogalmaznak, és elfogadottabbak is ilyen módon, de ők is megörökölték ezt a karantént azért jó részt. Nos, hát ezt a karantént tört át Igor Matovics, amikor megszólította az ex-kotlebás rossz pedigrejű képviselőket. Az, hogy milyen jelzőket illetünk, meg aggatunk rájuk, az egy másik dolog. Sokszor történelmietlen ma ez a fasisztázás, de az, hogy szélsőséges politikusokról van szó, akik adott esetben a magyar ellenségüket sem titkolják, ezt azért ne felejtsük el. Tehát mindenképpen figyelmeztető jel lehet az, hogy ilyen radikális hangú képviselők tartják életben a kormányt. Ez azt gondolom, hogy nekünk a magyar közösségnek sem feltétlenül egy üdvözlendő dolog.
Igen, mert azért ugye emlékezzünk azért, amikor a Kotlebáik a választás előtti fénykorukban az egyes gyűléseiken, épp Dél-Szlovákiában azért elhangzottak, meg tettek be, és megnyilvánultak, ha jól tudom, ugye egy Kossuth szobrot akartak talán eltávolítani Dél-Szlovákiába, vagy leköpték ezt a szobrot.
Tehát ezt az indulati politikát, amit a romák ellen, vagy a magyar közösség ellen is korábban fel tudunk idézni ilyen eseteket. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ez rossz üzenet lenne Szlovákia számára. Az egy kérdés, hogy vajon megfizeti ezt a politikai árat a legnagyobb kormánypárt, hogy így próbálja tovább éltetni a koalíciót. És abban sem vagyok teljesen biztos, hogy ez nem érintené az Olano képviselőit olyan értelemben, hogy tovább erodálódhatna a frakció. Tehát várhatóan lennének azért távozók, akik ezzel a politizással nem értenek egyet.
Értem. Tehát akkor a forró nyár ugye képletesen, tehát ezt a jéghegyet is, tehát ugye egy akkora mozgalomról, akkora győzelemről volt szó, továbbuló aztán. A Kotleba párti képviselők hátán mondjuk így, hogyha átcsúszunk a jelenlegi pozsonyi parlament ellenzéki pacsoraiba, egyre fényesebb eredményeket mutat, nem csak az általad említett Pellegrini vezette LASZ mozgalom, hanem Robert Fico ugye a korábbi kormányfő mozgalma az már. Sőt, sokan már azt mondják, hogy akár előrehozott, akár rendes időben megtartott választásoknak szinte befutójaként lehet már vele, tehát győztes befutójaként lehet vele számolni. Ennyire nagy fordulatra is lehet akár számítani, szerinted is?
Úgy nézett ki a ciklusban a dinamika, hogy miután felbomlott a Smer és Peter Pellegrini megalakította az önálló pártját, ugye a LASZ pártot, hogy neki áll a zászló. Tehát mintegy a politika hercegeként tekintettek rá, aki biztosan egyszer még király lesz. Ez azért úgy megkérdőjeleződött, hiszen a politika gyakorlata meg azt mutatta, hogy hát Pellegrini személyisége adott esetben szimpatikus lehet azoknak, akik nem szeretik a harsány politikusokat, de olyan időket élünk, amikor a markáns véleményre figyelnek jobban. Egyébként az a politika természete, tegyük hozzá. Én azt gondolom, hogy Robert Fico ilyen szempontból még mindig nagyobb választói tömegeket tud megszólítani, tehát én azt gondolom, nem lefutott a verseny. Cseppet sem biztos, hogy Peter Pellegrini számít majd befutónak az ellenzéki oldalon. Az egy másik kérdés, hogy vélhetően egymásra lesznek utalva, és valamiféleképpen ezt a hatalommegosztást a LASZ és a Smer között el kell majd végezni. Nagy kérdés, hogy milyen más koalíciós partnerek bevonására lesz szükség. Ez nyilván találgatás lenne, hiszen nem tudjuk most jelenleg még előre jósolni sem, hogy mekkora fölénnyel nyeri meg a baloldal, vagy a baloldal pártjai a választást.
Ennyire biztos, hogy benne, tehát, hogy ők nyerik meg.
Ez szinte biztos. Nagyon-nagyon fordulnia kellene a politikai közhangulatnak. Jelenleg nem látszik, hogy mitől válhatna népszerűbbé ez a jelenlegi koalíció, hiszen a válság egyre csak mélyül, és a válság természete az, hogy a választó, a megszorító intézkedéseket, amik azért várhatók, meg hát a romló életkörülményeket, azt a kormány számlájára írja. Nem látom azt a lehetőséget, hogy a jelenlegi kormánypártok, vagy kormánypárt az Olano, igen, hogy lényegesen erősíteni tudná pozícióját.
Előbb említettük pár szóban Robert Ficót, hogy még egy gondolat erejéig visszatérjek, tehát nekem egy kicsit úgy tűnik az utóbbi két éve, mint egy poraiból újjáéledő főnix madár szinte, tehát ugye sokan, beleértve magamat is, tehát a 2020-as választások után megengedtem azt a gondolatot, hogy egy politikai lejtőre kerül az ő mozgalma, és úgy tűnik, hogy minden lehetőséget kihasználva, a szélsőség felé is nagyobb teret adva, ugye emlékezzünk csak az oltás ellenes, vagy a maszk ellenes tüntetéseknek a hangzatos jelenlétére, hogy minthogyha megrázta volna magát, és most újból ott van elsősorban a befutók között. Tehát lehet ezt egy elnyűhetetlen politikus újra és újra megújuló képességének fölfogni? Tehát, hogy egy elnyűhetetlen valakiről van szó.
Hát bizonyára nem elnyűhetetlen, sokszor elég egy tekintetből olvasni, tehát azért vélhetően Robert Ficót is az elmúlt politikai történések, akármit embert is megviselték, de mint politikus, nyilván, de mint politikus láthatóan nagy túlélő, és azért Szlovákiában kevés olyan politikai tekintély van, mint ő a saját választótábor előtt, egy nagy vereséget, amit a Smer megélt 2020-ban, és akár a mozgalom felbomlását, ez egy óriási vérvesztesség volt, ezt túlélni, ez nyilván az kell, hogy egy stabil választótábor azért akkor is kitartott mellette, amikor a lejtő mélyén volt, ahogy te fogalmaztál, és hát az sem egy nagy meglepetés így a 21. században, hogy a nép nyelvén beszélő politikus, ezt szokták populistának csúfolni, lehet igazán sikeres. Nos, Igor Matovics méltó párja ebben a tekintetben Robert Fico, leginkább ők azok a jelenlegi politikai felhozatalból, akik egy-egy választási kampányban váratlan tudnak húzni, vagy pedig hát olyan szinten tudnak mozgósítani a választótáboruknak, választótáboruk körében, ami a sikernek egyik előfeltétele. Peter Pellegrininek, aki a kifejezetten jó fiú szerepét játssza a politikában, ez nem megy annyira. Ezért gondolom, hogyha egy versenyfutás lesz közte és Robert Fico között, akkor nem kizárható, hogy hiába a felhalmozott támogatottsági előny, a nagyobb koalíciós potenciál, így van, a jobban fésült haj, akár még meglepetés is lehet. És
talán, hogy egy egyszer használatos történetről van szó, ugye?
De azért tegyük hozzá, hogy Peter Pellegrini javára írandó, hogy a kormányzása idején, ami ugye a vége egy koronavírus válságba torkolott, azért a kormányzó képességet felmutatta.
Értem. Hát Zsolt, ilyen gyorsan lejár ugye a műsoridőnk, pedig kérdésünk még nyilván nekem is, meg a hallgatóinknak is lenne. Bízom benne, hogy a fő műsorok, tehát ugye az, amikor tavasszal, ősszel elindulnak a Mahit Média Család újabb politikai elemző műsorai, ott majd gyakrabban ezekkel az információkkal találkozhatunk. Bízom benne, hogy itt az adásidő stúdiójában is tisztet teszed a mondjuk a megoldás után, tehát hogy akkor most előrehozott választások, vagy pedig rendes választások lesznek. Én köszönöm azt, hogy megfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm az adásidő hallgatóinak is, hogy figyelemmel kísérték mostani műsorainkat. A viszont hallásra.
Viszont hallásra.